Hagyjad az Úristenre, te minden utadat, bízál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Menyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged, megőrző szeretetedért, kegyelmedért, ahogyan hordoztál bennünket ezen a mai napon is, és a te elhívó szereteteddel hisszük, hogy szólítottad a mi lelkeinket, hogy ebbe a nagy melegbe is azt a jobbik részt tudjuk választani, Urunk, amit te elkészítettél a mi számunkra, a te igéd által. Szeretnénk hálákat adni, Urunk, a te igédért, minden egyes szaváért. Szeretnénk hálákat adni a Szentlélek Isten munkájáért, akinek van hatalma megnyitni a mi szíveinket, és élővé és hatóvá tenni az Istennek minden egyes beszédét, igéjét. Köszönjük, Urunk, az igéket, amelyeket eddig is a lelkünkre helyeztél, amellyel elhívtál, megszenteltél, megítéltél, gyógyítottál, bűneinkre világítottál, irgalmas szeretetedet hirdetted számunkra. Légy áldott, Urunk, minden egyes szavadért, mert, Urunk, ezen az estén is azért vagyunk itt a te templomodba, mert, Urunk, a te igédért jöttünk, te hozzád. Kérünk hát, Urunk, hogy légy irgalmas hozzánk is, tedd megszólítható állapotúvá a mi lelkünket, hozd a mi szívünket, gondolatainkat olyan állapotba, hogy, Urunk, amikor te szólsz, akkor a mi szívünk be tudja fogadni, és el tudja kötelezni magát a te igéd megvalósítása mellett. Urunk, most is szeretnénk könyörögni itt a templomba minden betegért, minden rászorulóért, minden gyászoló megtört szívért. Szeretnénk elíthozni mindazokat, akik veszteségeket élnek át, vagy életük harcait harcolják kemény küzdelmek között, gondolataik, érzelmeik síkján. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért is, akik éppen most mennek el sok iskolából a tanévzáró ünnepségekről. Kérünk, Urunk, hogy hadd vigyék magukkal a te igédet, és hadd találkozhassanak te veled a nyár folyamán is. Engedd meg, Urunk, hogy a te igéd az ő szívüket is lenyűgözze, és megnyerje őket a te számodra. Így állunk te előtted, Urunk, imádságos, könyörgő szívvel, és hívunk, Urunk, és várunk, hogy jöjj és szólj, ha csak egy szót is, hogy meggyógyuljunk a te igéd által. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, Lukács evangéliumának 8. részének az első 15 versében. Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki. Johanna, Kuzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Amikor nagy sokasság gyűlt össze, azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni, vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta: nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét. De azután jön az ördög és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei, megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz, és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Kedves szeretett testvérek, amikor azt halljuk a felolvasott igéből, hogy és kiment a magvető vetni, akkor mondhatjuk azt, hogy a napi igében akár azt is olvashattuk volna, hogy és kiment a magvető öntözni. Mert hogy leginkább annak az időszakát éljük ebbe a nagy melegbe, amikor már nem igazán a magvetésnek a feladatára áll rá az embernek a szíve, gondolata és a keze, hanem leginkább arra, hogy amit elvetettünk magot, vagy elültettünk palántát, hogyan tudjuk életben tartani. Bármelyik szakaszában is legyünk a magvetői munkáknak, mindegyik szakaszban nagyon fontos dolog, hogy a munkát álhatatossággal kell végezni. Legyen az a magvetőnek a magvetés szolgálata, vagy legyen az az ige hallgatónak, az ige befogadásának a szolgálata. Álhatatosság nélkül nem lesz termés. És az az igazság, hogy amikor mai világunkban szétnézünk, éppen amikor a mai napon oly sok gyermek kapta meg a bizonyítványát, és értek véget éppen most ezekben az órákban és percekben, számos iskolákban a tanévzárók, akkor bizony az a bizonyítvány nagymértékben arról is tükröt mutat, úgy a gyermeknek, mint a szülőknek, hogy milyen álhatatossággal futotta meg az a gyermek ezt a tanévet. Mondjuk számomra a bizonyítvány nem csak a szülő és a gyermek teljesítményét tükrözi, soha ne feledjük el a pedagógusét is. Mennyire tudott odaadóan és álhatatosan tanítani, megállni az oktatásnak a kihívásai között, és olyan mennyire volt álhatatos abban a szeretetben, amelyet a tanítás jelent. Hát amikor az Úr Jézus erről a példázatról beszélt, akkor arról hallunk, hogy nagyon sokan követik őt. Ez egy nagyon nyugodt időszaka az Úr Jézus szolgálatának, egy olyan időszaka, amikor nagyon sok nyitott fül, nagyon sok érdeklődő lélek öleli körül az Úr Jézust, és valóban tömegek hallgatták az ő tanításait. Nem véletlen, hogy megragadja az Úr ezt a kegyelmi állapotot, ezt a kegyelmi időt, és szeretné a szívére helyezni a hallgatóságnak, hogy mennyire fontos, hogy a szívünket karban tartsuk, mert hallhattunk vasárnap is arról, hogy mit jelent az igét hallgatni, hogy bele kell tekinteni az ige tükrébe, merni kell a mélyére beletekinteni, oda kell, hogy szálljuk rá az időnket, a szívünket, mindenünket, ahhoz, hogy Isten valóban mélyreható oltásként tudja a szívünkbe oltani az ő igéjét. De ahhoz, hogy ez az ige mag tudjon teremni, ahhoz arról hallunk a magvető példázatában, hogy ahhoz jó föld kell. És a föld típusok, amikről hallhatunk az Úr Jézus példázatában, az mindegyik az emberi szívnek egy-egy állapotát tükrözi vissza. De hogy még jobban átláthassuk ezt a példázatot, ugye gyakorlatilag a magvető példázata egy szántóvető embert állít elénk, ott Palesztinában viszont meg kell, hogy fordítsuk, nem szántóvető emberről beszélhetünk, hanem vető szántó emberről, ugyanis először ők a tarlón elvetették a magot, és a mag valóban jó minőségi mag volt. Látható nagyon sok korabeli ókori képen, ahogyan a vető szárat átvetik a vállukon, a hónuk alatt, és valóban elég sok tetemes mennyiségű mag fért ebbe a vető szárba, és aztán a magvető bele markol és marokkal hintette a magot, széles mozdulatokkal, és ez azt jelentette, hogy mivel a talulra vetették el a magot, gyakorlatilag ez bárhova hullott, reményteli volt, mert hiszen ezután következett bizonyos idővel majd maga a szántás. Tehát fordítva csinálták, mint ahogy mi nálunk szokás. Tehát nem véletlen, hogy a sok jó magot bizony volt, amikor letaposták, volt, ahol ösvényt jártak ki az emberek, és hát köztudott, hogy a mi kertjeink mellett is, ahhoz, hogy el tudjunk jutni a haszon növényekig, hát nagyon sokszor vezet oda kitaposott keskeny föld szakasz, mert kapálni is kell, öntözni is kell, valahogyan meg kell közelíteni. Hát kedves testvérek, nem csak a jó mag hull a földbe, hanem amikor elhinti a magvető ezeket a jó magokat, arról is tanulhatunk az evangéliumokból, hogy bizony nem csak a minőségi kultúrnövény fog majd kikelni, és reménység szerint majd szárba szökkenni és teremni, hanem vele együtt nagyon sok minden tud növekedni. Természetesen ez alól kivétel a kemény, letaposott útszéli föld. Kedves testvérek, nagyon sok olyan emberi élet van, amelyik nem így indult, nem volt kemény, nem volt letaposott, de az életnek számtalan próbatétele átment, átgyalogolt az életén, a lelkén, a gondolatain, és hogyha az ilyen típusú emberi lélek a környezetére figyel, és csak is a körülményeknek adja át önmagát, akkor sajnos az a lélek ki van szolgáltatva az élet időjárásának. Vagyis ez alatt azt értjük, hogyha próbatételek jönnek, lehet, hogy hallotta az igét, de nem is tud igazából megfogadni a mag, mert a kemény föld eleve nem engedi be magába azt a jó magot, hogy termővé tudjon válni. A letaposott földnek a felszíne kemény, mert megkeményedik a szív, megkeményednek a gondolatok, vonalassá válnak és merevvé az elképzelések. És maga a lélektan is azt tanítja, hogy egy emberi léleknek a rugalmassága elvész, gyakorlatilag az embernek a lelki egészsége is oda lesz ezzel együtt, mert ahhoz, hogy egy emberi személyiség egészségesen tudjon működni, az a személyiségnek meg kell tudnia őrizni a rugalmasságát. Mit értünk ez alatt? Képessé kell válnom arra, hogy tudjak adni, és ugyanakkor elfogadni. Oda-vissza, rugalmasnak kell megmaradnom. Képessé kell válnom arra, hogy tudjak szeretetet adni, és szereteted befogadni. Képessé kell válnom arra, hogy tudjak támogatni másokat, és ugyanakkor arra is, hogy amikor én szorulok támogatásra, én magam is el tudjam fogadni. Éppen a tegnapi napon a zsinaton számolhattunk be országos szinten az érzékenyítés programjáról a svájci testvérek számára, és ők nagyon fájdalmasan élték meg azt, hogy Magyarországra elhozták az érzékenyítés gondolatát, hogyan lehet a gyülekezetekbe integrálni fogyatékkal élő embereket, és ők úgy tervezték, hogy a program 5 éve alatt ez a programhoz majd fog csatlakozni legalább 30 gyülekezet, ennyivel számoltak. A program a 3. esztendejénél jár, és eddig 16 gyülekezet csatlakozott ehhez a programhoz. Istennek legyen hála, hogy a mi gyülekezetünk az elsők között jelentkezhetett, az első 6 gyülekezet között jelentkezhetünk erre az érzékenyítés programra, és Istennek legyen hála azért, hogy a mi gyülekezetünkben jelen van ez a gondolatkör, jelen van ez az attitűd, ez a rugalmasság, hogy képesek vagyunk odahajolni a másik emberhez, de ugyanakkor számos esetben, amikor a templom leégése volt, annak felépítése, akkor pedig át tudta élni a gyülekezet, hogy milyen nagy dolog, amikor pedig mi hozzánk hajolnak, amikor minket segítenek és támogatnak. Tehát egy egészségesen működő lélek képes arra, hogy rugalmas legyen, hogy befogadjon. Éppen ezért tanít Pál apostol arról, hogy nagyon meg kell, hogy őrizze az ember a lelkét, mert abból indul ki minden élet az ószövetségi tanítás szerint is, és nem szabad, hogy a keserűség gyökeret verjen a lelkünkbe. mert az meg fogja keseríteni, meg fogja keményíteni az ember lelkét, és akár idős testvérek legyenek, akár fiatalok, ma már ez nem életkortól függ, de nagy fájdalom, amikor valaki lemond magáról, és nem értékeli önmagát, nincsenek már tervei sem, nincs reménysége, azért, mert bezárult. Bezárult a lelke, valami miatt nagyon védheti önmagát, és gyakorlatilag a letaposott útszéli földnek, a szívnek ez a tanítása valahol a gondolat legmélyén, hogy aki megkeményedik, azért keményedett meg ennyire, mert legbelül nagyon érzékeny, nagyon szenzitív, és hogy ezt a legbelső lelki gondolati világot meg tudja őrizni, az ő identitását, az ő tudatát, önmagát, az egy nagyon kemény, erős várfalat vont fel maga köré. Ebben az a tragédia, hogyha ezt nem csak az emberek felé gyakoroljuk, hanem az élő Isten felé is. Nagy baj van ott, hogyha egy ember nem tud rugalmasan fordulni az élő Isten felé, ha nem tud előtte leborulni, és ha nem tudja befogadni az életre meghívó igéket. Mi, akik az Isten igéjét hallgatjuk, ezt csak is rugalmas szívvel tehetjük meg, mert ha az Isten megfed bennünket, azt is alázattal kell elfogadni. Ha beletekintünk az ige tükrébe, bármit is mutasson, Isten azt nem véletlenül hozza elénk, mint a mai magvető példázatát sem. Mert hogy az életünk és a szívünk most az életnek melyik szakaszában van, arra nekünk kell megtalálni a választ és felismerni, hogy vajon megkeményedett-e az én szívem, vajon így hallgatom-e az Isten igéjét, hogy csak a fülemig engedem, azt megnyugtatja, megszelídíti, jól esik, de nem merem beljebb engedni, mert nem akarom, hogy megbántson, nem akarom, hogy megsebezzen, már pedig az ige két élő éles kard, megsebezve tud gyógyítani. Ilyenkor talán azt érdemes elmondani az ilyen megkeményedett lelkű embereknek, hogy az, aki ezt a tükröt elé tartja, ő maga a szeretet. Nem azért mutatja, nem azért szól a lelkedhez, mert megfedeni és ítélni akar, hanem mert szeretetből szabadítani akar, életre akar vezetni. Minden esetre ezt a kemény szív nehezen tudja befogadni. Olyan típusúak ezek az emberek, akikhez beszélünk, de úgy érezzük, hogy mintha nem mondtunk volna semmit, és ez nagy fájdalom. Nagy fájdalom olyan gyülekezetekben is igét hirdetni, sajnos van erre is példa és megtapasztalás, hol a gyülekezetnek a többsége bezárja szívét az ige előtt, és csak a füléig engedi el az Istennek az igéjét. Szakmai nyelven is úgy szokták ezt megnevezni, az ilyen gyülekezetek általában ige hirdető állomások, ahol van egy kialakított állomáspont, mindig van egy hivatalos ige hirdető, és akkor jön el a kegyelem órája, mikor az ige hirdető állomás megmozdul, és nem csupán fogyasztó közösség lesz a gyülekezet, aki a füléig engedi eljutni az Isten igéjét, hanem átmegy a szíveken, életek fognak újulni, életek fognak gazdagodni, gyümölcstermővé válni, és ezáltal a gyülekezet egy életteli gyümölcstermő kerté fog válni. És Istennek legyen hála akár a mi gyülekezetünkért, számos gyülekezetért, ahol az ige hirdető állomás megmozdul, és ahol a szívek teremnek az ige által. Számos példa van még itt előttünk. Nagyon életszerű a tövises föld, hiszen arról szól ez a példa is a magvető példázatából, hogy elhullott a jó mag, de amikor vele együtt megnőnek a tövisek is, megfojtják a jó nemes termést. Hát, kedves testvérek, ilyen a próbatételekkel teli élet. Vannak, akiknek különösképpen is kiút. Számos gyászeset, gyógyíthatatlan betegségek, családi terhek, megoldhatatlannak látszó ördögi körök, amiből úgy tűnik, hogy nincs szabadulás. És hogyha engedjük, hogy ezek a tövisek növekedjenek az életünkbe az igével együtt, mert hogy nem végezzük el a gyomlálás feladatát, akkor meg fogják folytani a drága igét. Ezért kell hát bűnbánatot tartani, ezért kell az ige tükrébe mélyen beletekinteni, és ahogyan hallottuk is, a tükörbe is azért nézünk, hogyha valami nincs rendben, azt megigazítsuk, a helyére tegyük. Viszont nincs erőnk ahhoz, hogy ezt megtegyük. Egyedül Isten kegyelme képes arra, hogy megigazítsa az embert. Hitáltal, igéje által. Ezt nekünk minden áldottnak kérni kell az Istentől, hogy Uram, könyörülj meg rajtam, és végezd el azt a jó kerti munkát, amelyet egyikünk sem nélkülözhet a kis kertekben, hogy időről időre benne legyünk abba a kertbe, gyomláljunk, mert bizony, hogyha ezt nem csináljuk, akkor a folyóka és az összes többi gyomnövény felüti a fejét, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez mit jelent. Folytogatják a nemes termő növényeinket, míg rá is szaladnak, rá is futnak. És amikor a tövisek pedig szorongatják és szúrják az ember lelkét, de nagy dolog, amikor ezek között az Isten erőt ad nekünk, és álhatatosságot, hogy mi az igéből vegyük a tápláltatást, és ne engedjünk a próbatételek túlerejének. Hát, kedves testvérek, a köves föld sem sokkal jobb, mert az a példázatbeli szív pedig arról szól, hogy nagyon vékony a föld termő rétege. Palesztinában ez nagyon gyakori volt, hogy a látszólagos termő föld, amely szépnek tűnt, alatta nagyon vastag kő rétegek húzódtak meg. Éppen ezért is nem volt könnyű úgy építkezni, amikor a kősziklára épült házról is van szó, mélyre kell hatolni az építkezőnek ahhoz, hogy stabil fundamentumra tudjon felépíteni egy megmaradó épületet. Hát itt pedig a föld az, ami nagyon vékony. Oly vékonyka réteg volt, hogy amikor az elültetett mag gyökeret eresztett, nem tudta hova ereszteni ezeket a gyökereket, hiába akarta mélyre hatolni, hiába akart erősen belegyökerezni a száraz időszakban is, hogy mélyről tudjon nedvességhez jutni, felszínes volt a termő réteg. Hát, kedves testvérek, ez az az eset, amikor nagyon sokan örömmel fogadják az Isten igéjét, gondoljunk csak konfirmációra, keresztelési alkalmakra, vagy esküvőkre, a nyár ennek a csodálatos időszaka. Nagyon sok boldog szív lép be úgy a templomba, hogy valóban az Isten igéjéért jön. Aztán, amikor majd jön az életnek a terhe, és amikor mondjuk a házassági esküt valóra kéne váltani, abban nagyon súlyos dolgok vannak. Könnyű kimondani, amikor napsütéses idő van, és mindenkinek egészsége van, szépsége van, rendezettsége van, örömteli boldog család veszi körül, akkor szép dolog kimondani azt, hogy szeretem. De amikor fájdalmak vannak, ki tudjuk-e mondani akkor is, hogy szeretem? És azt, hogy vele megelégszem, és azt, hogy vele tűrök, ez a világ nem akar tűrni, és hogy vele szenvedek, szenvedni pláne, hogy nem akar. Éppen a jó múltkorában volt egy jegyes oktatói megbeszélés, egy orvosházas pár fog majd házasságot kötni itt a templomunkba, és a mennyasszony fogorvos, és egészen más színezetben tárult fel előttünk a szenvedésnek a mértéke, és ők is elmondták, hogy egészen más ez a mai világ, az emberek nem tudják elhordozni a fájdalmat. Egyből megoldást keresünk rá, mert annyira hozzászoktunk, hogy nem kell a fájdalmat hordozni, eltűrni, mert elég egy szem gyógyszer, egy kúra, egy orvosi kivizsgálás, és jól is van ez így. De a fájdalomnak is van lélektana. A fájdalomnak is van sokszor célja. Ez nem azt jelenti, hogy fölöslegesen kell szenvednünk, de a fájdalom által is Isten az embert formálni akarja. Hát, tudok-e tűrni, szenvedni, egészségben és betegségben? És hogyha ennek a fogadalomnak nincs gyökere az Isten szeretetébe meggyökerezve, hogyha például egy házas pár nem tud otthon az ige fölött elcsöndesedni, ha nem tudnak együtt imádkozni, mit ígért az Úr Jézus, ha valahol ketten vagy hárman egybe gyülekeznek az én nevemben, én ott vagyok. A házasságnak a liszense az Úré, övé a tulajdonjog, és a mai világ csodálkozik, hogy a házasságok többsége felbomlik, mert éppen az élő Istent hagyják ki belőle, mert felszínes, felszínes az a vallomás és az a vágy, amivel sokszor az Isten elé állunk, és Isten bocsássa meg ezt nekünk, mert mi sem sokszor úgy gondoljuk az életünket, ahogyan alakul. A mi életünkben is vannak olyan meggondolatlan szavak, vagy olyan gondolatok, vagy olyan tervek, vagy vágyak, amik talán helytelenek, de Isten tudja kigyomlálni a lelkünk kertjét, és ő tudja megítélni, hogy aminek teret adott a szívünk, jó-e, ha tovább növekszik, vagy inkább ki kell azt onnan venni. A rugalmas szív, a bűnbánó szív tudja elfogadni egyedül, hogy Isten belenyúljon a szívébe, kigyomlálja, megtisztítsa és termővé tegye. Ezért Istennek legyen hála, hogy van jó föld, és a jó földhöz hozzá tartozik az álhatatosság, hogy álhatatosan vagyok az Isten vonzás körébe, az ő igéjének a jelenlétébe, és engedem, hogy Isten legyen az én lelkem kertjének művelője, öntözője és magvetője, mert hogy más is jön és hinti a magot. A gonosz is megteszi ugyanezt. Elhinti a szívünkbe a fájdalmaknak, a szeretetlenségeknek, sokszor az irigységeknek, a bántalmaknak a magjait, és legyünk őszinték, ezek sokkal hamarabb szárba szökkennek, és sokkal a gyümölcs termőbbek, mint az Isten igéje. Milyen nagy dolog az, amikor egy szív mégis rendezetté válik, mert Isten az őre, mert a Szentlélek a munkálkodója. Istennek legyen hála minden igéért, ami a szívünkbe érve álhatatos hittel találkozik, és megvalósulhat. Hát, kedves testvérek, a Bibliáról nagyon sokféle történet van előttünk, de a Gedeon társaságnak a honlapján nagyon sok építő történetet olvashatunk, amelyek valóban megtörténtek az ige olvasása folyamán. És az egyik azt írja le, hogy vannak olyan emberek, amikor azzal találják magukat szembe az ige olvasásának az első fordulójánál, hogy azt élik meg, hogy belenéznek egy tükörbe, és meglátják önmagukat, hogy ők nem akarják tovább olvasni ezt a könyvet. Nem akarja. Ő nem akar egy gonosz embert látni maga előtt. Mihez kell az álhatatosság? Hogy meglássam azt, amit Isten ezután akar mutatni nekem. Hogy milyennek szánt engem, hogy milyen az új ember, milyen az újjászületett természete az embernek. Hála Istennek, nagyon sokan vannak, akik álhatatosan olvasták az igét, és az egyik ilyen történet azt mondja el, hogy a férj megosztotta a feleségével az élményeit, és elmondta, hogy hát drágám, hogyha ez mindig az, amit ebbe a Bibliába én olvasok, ez azt jelenti, hogy mi rossz úton járunk, hogy mi el fogunk veszni. Hát a feleség mondta a férjnek, hogy akkor olvasd tovább, mit mond még az ige. És a férj tovább olvasta, és azt mondta, hogy ha mind az igaz, ami a Szentírásban le van írva, akkor nekünk lehet új, Isten által megigazított életünk. Nagyon jó, de hogy lehet a miénk? Olvasd tovább. És a férj tovább olvasta, és a végén azt mondta, hogy most már nincs kétségem, hogy ez a könyv, ez az Isten élő, szabadító igéje, és most már nyilvánvaló, hogyha mi befogadjuk az élet urát, Krisztust és az ő szavát, akkor mi újjászületett emberek vagyunk, mert Krisztus megszabadított minket. Hát, kedves testvérek, az igénél hatalmasabb dolog nincs ezen a világon. Nagyon sok ember ezt sajnos nem tudja, és bárcsak mi is olyan komolysággal tudnánk minden nap élni vele, hogyan szükségünk lenne rá. Azért van sok erőtlenség sokszor bennünk, azért vannak az életünkben nagy szünetek, nagy hiányjelek, mert a szívünket nem adtuk át még igazán és teljesen az élő Istennek, átadtuk, de úgy adjuk át, hogy aztán egyes részeit visszaigényeljük, magunknak akarjuk, kezünkbe szorongatjuk. Isten pedig tanít bennünket, hogy tiszteljük őt és szeressük teljes szívünkből. Ez azt jelenti, hogy az egészet oda kell adni, s ha odaadtam, ő művelni fogja, gondozni fogja az életemet, táplálni fogja és erősíteni. Nagyon sokszor elmondtam már, de ez elengedhetetlen. Annak idején én magam is, amikor megkonfirmáltam gyermekfejjel, tehát ahogyan ez a nagykönyvbe meg volt írva, kisgyermek koromtól kezdve gyülekezetbe jártunk a szüleimmel, tehát én láttam azt, hogy mit jelent otthon együtt imádkozni, igét olvasni, és amikor megkonfirmáltam, én úgy gondoltam, abban a tudatban voltam, hogy én mindent megtettem azért, hogy az igét megértsem, és hogy az igét megszeressem. És valóban odaadtam én mindent az Úrnak, de ez leginkább az értelmem volt. Nekem erre kell nagyon vigyázni, hogy én nagyon tüdetős nőszemély vagyok. Nagyon sok mindennél fontos a gondolat, fontos az értelem, hogy tudatában legyek dolgoknak, és az Isten térdre kényszerített, amikor annak idején édesapám a konfirmáció után nagyon súlyos beteg lett, klinikai halál állapotán is keresztül ment, és egy éven át gyakorlatilag élet és halál között volt, és az Úr megadta nekem azt a lehetőséget, hogy én azon a napon letérdelhettem, kezembe vehettem a napi igét a bibliolvasó vezérfonal szerint, és térden állva könyörögtem az Úrhoz, hogy szólj hozzám, Uram, szólalj meg, mert hogyha te nem mondod meg a te válaszodat, a te üzenetedet ebbe az élethelyzetbe, akkor össze fogunk omlani. Akkor nem lesz tovább. És Istennek legyen hála, hogy megnyitotta a szívemet. És ez egy óriási nagy dolog, amikor az ember lelke feltárul, akkor az embernek a lelke nyílik meg. Ennél csodálatosabb dolog nincsen. És oda mehet be az Úr Jézus, és ott végezheti el az ő szabadító munkáját. A ma délután is történt egy nagy szabadítás, és ezért is Istennek legyen hála, hogy a kulcs nem volt meg a lelkészi hivatalba, és a nagy melegben mindenki tehertétel alatt van, én is otthon hagytam a kulcsomat, ilyen még nem fordult velem elő, és jöttek a hivatalba, voltak ott házasságot bejelenteni többet magammal, és bezártak minket, nem tudtunk kimenni, kedves testvérek. És milyen nagy dolog volt az, amikor jött Csányi Béla, mert hívtuk, és kinyitotta az ajtót, mert hát akkor ide se értem volna az Isten tiszteletre. Ezt azért mondom el, hogy az Isten igéje szabadít, küldi, és munkaeszköz, hogy kinyissa a reteszt a szívemen, hogy megnyissa a gondolatoknak a nehéz súlyait, és hogy levegye a lelkünk körül a bilincseket, és felszabadítson arra, hogy merjük magunkat az Isten kezébe oda tenni. Mi mit tudunk tenni a mi lelkünk üdvéért? Semmit. De Isten meg tudja nyitni a szíveket. És nekünk ezért kell könyörögni, ebbe a nagy melegbe is. Olyan sok mindenki próbál pihenni, szabadulni a kötelmektől. Mi ne szabaduljunk meg a legnagyobb szolgálatunktól, az imádságtól. Legyen mindig eszünkbe az a sok gyermek, fiatal, idős, hogy ez a nyár hozzon sokak számára lelki élet megújulást, és váljanak jó földé, legyen jó termőföld a szívük, és áldja meg Isten az ő igéjét, hogy teremhessünk gazdagon. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által meghódol a mi lelkünk, te előtted. és szeretnénk hálaadásunkba téged, Urunk, dicsőíteni és magasztalni, azért, hogy minden erőtelenségünk között a te igéd hozza az életünkbe az erőt, hozza az üzenetet, ami rendezni tudja a mi gondolatainkat, ami sokszor több irányba is csapong, sokszor lekötnek bennünket az élet tövisei, fájdalmai, úgyhogy alig tudunk odafigyelni arra, Urunk, hogy most mit akarsz nekünk üzenni, de hála legyen neked, Urunk, hogy a te szent lelkednek ereje által tudod kimunkálni bennünk az álhatatosságot, a figyelmet, hogy mi nem másra figyeljünk, hanem egyedül tereád, aki szólsz hozzánk. Könyörülj meg, Urunk, ezen a teremtett világon, amelyet legyen szavaddal alkottad meg. Kérünk, Urunk, hogy könyörülő irgalmadat terjeszd ki minden alkotásodra, mert nagyon sok emberi szív nem hordozója, nem megélője a te igédnek. Oly szomorúság, amikor, Urunk, a szívekből nem a te szereteted szólal meg, hanem a gyűlölet. Oly fájdalom, amikor sokszor emberi szívekből megszólal a gonosznak a gyümölcstermő magvetése, és, Urunk, még elkeserítőbb, amikor a mi szívünkben is megfogannak ezek a gyűlölet magok, és olyan nagy fájdalom, Urunk, amikor saját füleinkkel vagyunk tanúi a mi szavainknak, a mi gondolatainknak, amelyek nem te tőled valóak. Kérünk, Úr Jézus, hogy te legyél a mi lelkünk kertésze, gondozója, karbantartója. Szeretnénk, Urunk, ezen az estén is a mi szívünket a te kezedbe letenni az egész életünkkel együtt, és hívunk, Úr Jézus, mert szükségünk van rád. Megnyitjuk a mi életünknek kapuját, és kérünk, hogy jöjj be azon a kapun, jöjj a te igéddel, úgy, mint a kapernaumi századoshoz is elküldted a te gyógyító szavadat. A százados csak annyit kért, hogy Uram, csak egy szót szólj, és tudom, hogy meggyógyul az én szolgám, mert hitte, hogy amikor az Úr Jézus elküldi az ő szavát, akkor az gyógyítani fog, mert erővel és hatalommal küldte azt az Úr az ő szolgájához. Így szeretnénk most is a te szabadat kérni, elkérni és küldeni, Urunk, a betegekhez, a rászorulókhoz, és, Urunk, a családjainkhoz is. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik gyermekeiket megkereszteltették, akik esküvőre készülnek, vagy már házassági fogadalmat tettek. Kérünk, Urunk, minden konfirmandusonkért, s azokért is, akik konfirmációra készülnek. Kérünk, Urunk, hogy áld és szenteld meg a szíveiket, hogy álhatatossággal tudjanak a te igédbe kapaszkodni, és abból élni. Kérünk, Urunk, hogy te legyél velünk ebbe a nagy melegbe is, és te add ennek enyhülését, ha jónak látod, és kérünk, Urunk, hogy te gondoskodjál olyan időkről is, amelyben nem csak a napsütés van jelen, hanem az a csapadék, amely felülről hull alá, s amely termővé teszi a földet. Így könyörgünk a te kegyelmednek esőjéért a mi lelkünkbe, mert, Urunk, ha te megöntözöd a mi lelkünket a te bűnbocsátó szeretetednek az esőjével, Urunk, akkor tudunk valóban álhatatossággal a te igéd tükrébe nézni. Így légy mindnyájunknak segítségül, és áld és szenteld meg, Urunk, a mi életeinket, hogy jó földként sok jó gyümölcsöt tudjunk teremni, nem a magunk, hanem a te nagy neved dicsőségére. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.